Szász Attila, Görgényi Református Egyházmegye, Erdély.
Egy picikét mutassa be nekem az egyházmegyét, milyen helyzetben van, hány gyülekezet tartozik ide?
A Görgényi Református Egyházmegye a marosi polgári megye területén található, egyike a megye területén lévő egyházmegyéknek, ugyanis több református egyházmegye van a polgári megye területén. 17 ezer református tartozik hozzánk. Területileg megpróbálom elhelyezni, Erdély szívében vagyunk. Maros, Hévíz, Borszék, északon a legszélső gyülekezet, ez már Szorványvidék, nagyobb ortodox többségben élnek itt reformátusok. Ahogy lefele jövünk a Maros mentén, Szászrégen, Marosvásárhely, már nem tartozik ugyan hozzánk, de ez az útvonal, az utolsó gyülekezet ebben az irányban, Marosvásárhely fele, Maros Sárpatak, Gernyeszeg, itt található Körtvéfája is, amely az én gyülekezetem 1999 óta. 29 anyaegyházközség tartozik az egyházmegyéhez, és néhány szorványgyülekezet mezőségen.
Milyen történelmi gyökerei vannak ennek az egyházmegyének, és mondjuk így, hogy az utóbbi néhány évtized vagy fél évszázad alatt hogyan változott a helyzetük?
Hát az ózdi főesperességhez tartozott a reformáció után, aztán kialakult a Görgényi Református Egyházmegye, amelyik 1968-ig élt, 68-ban a polgári területi átrendezésnek az áldozata lettünk. Amikor átmenetileg megszűnt, mi akkor természetesen nem tudtuk, hogy ez átmeneti helyzet, de reméltük, megalakult több kisebb egyházmegyéből az úgynevezett Marosi Református Egyházmegye, amelyiknek 94 egyháza volt, és óriási területet fedett le. 1989 lehetővé tette a régi egyházmegyéknek az újjáalakulását, és ettől a pillanattól kezdve, 1990-től pontosabban visszaalakultunk a régi néven, Görgényi Református Egyházmegye, és azóta is így működünk és szolgálunk.
Hogy állnak ingatlanok tekintetében, hiszen tudom, hogy általában az szokott lenni a problémájuk az erdélyi gyülekezeteknek, hogy nagyon sok helyen problémásak az ingatlan viszonyok, tehát rendezetlenek, vagy visszaköveteli a román állam. Önöknél van-e ilyen?
Hát az ingatlanjainkat mi is visszaköveteltük és visszakértük. Mindenik egyházközség annak idején iskolát épített, és ezzel biztosította a magyar nyelven való tanulásnak a lehetőségét a legkisebb falvainkban is. Az állam 1948-ban az államosítás alkalmával egyik pillanatról a másikra elvette tőlünk ezeket az épületeket. 89 után, a fordulat után lehetőség nyílt a régi ingatlanjainknak a visszaszerzésére. Nagyon sok bürokratikus eljárás nehezíti a visszaszolgáltatást, míg az elvétele az épületeknek egy tolvonással megtörtént, addig rengeteg dokumentummal kell igazolják a mi egyházaink azt, hogy az az épület valóban a saját tulajdonuk volt. Ez hosszú időt vesz igénybe, meg rengeteg pénzt. Sajnos a visszaszolgáltatásnak az irama elég lassú, de reméljük azt, hogy ami a miénk, és ami jogosan bennünket megillet, azt meg is kapjuk.
Milyen épül fel az iskola rendszer pillanatnyilag, tehát hol tudnak református oktatást biztosítani a diákoknak?
Hát a református kollégiumainkban biztosítjuk a református oktatást, ilyen van például Kolozsváron, Szászvárosban, Marosvásárhelyen. Az egyháznak nagy gondja volt mindig az oktatás, mert ezzel nevelődött ki az a nemzedék, amelyikre az Úristen aztán nagyobb felelősséget és nagyobb feladatokat bízott. ami reformátusságunk jövőjét illeti. Sok pénzébe kerül ez az egyháznak, mindenit gyülekezet vállalja, maga terhét lélekszám szerint járulunk hozzá az iskoláink fenntartásához. Anyagilag nehéz helyzetben vannak, különösen a kis gyülekezetek, de mindenki vállalja a rea első részt.
Gyülekezetekre áttérve, hát ugye említette is, hogy közel 30
29.
egyházközség tartozik önökhöz. Milyen helyzetben vannak ezek a gyülekezetek? Mondta, hogy van jó néhány olyan, ami már szórványgyülekezetnek számít, tehát gondolom nem egyforma a helyzet.
Hát a 29 gyülekezet lélekszám szerinti megoszlása különböző. Van néhány gyülekezet, amelyik 1500 lélek körüli, ezek a tehetősebb gyülekezetek, mert többen vannak, akik hozzájárulnak a gyülekezet fenntartásához, viszont vannak kisebbek, és elég sok kicsin gyülekezet van, 200-300 lelkes gyülekezetek, és vannak úgynevezett szorványgyülekezeteink, ilyen például Jódratosnya, missziói egyházaknak nevezzük ezeket a gyülekezeteket, ahol olyan helységekben is tartanak Isten tiszteletet a lelkipásztorok, ahol 3-4 lélek, vagy 5-6-10 lélek található. Anyagilag nyilván ezeknek a gyülekezeteknek a helyzete nehezebb, viszont őket központilag is támogatja az egyház. Tehát a püspökség részéről havonta részesülnek anyagi segítségben. És azt is el kell mondjam, hogy nálunk az Erdélyi Református Egyházban, úgy, ahogy a történelmi egyházakban, általában Erdélyben mi állami támogatást is kapunk a fizetésünkhöz, ami a fizetésünk nagy részét teszi ki, ezzel is tehermentesítjük a gyülekezeteket, és ami a jövőt illeti is reményeink vannak arra nézve, hogy a legkisebb gyülekezetek is életben maradnak. Egy konkrét példát tudnék mondani. A legkisebb gyülekezete, ami egyházmegyénknek, Ludvég, 40 körül van a lélekszám, de önálló lelkipásztora van, épp azért, mert a gyülekezet is vállalja az adakozásból a rea első részt, és sikerült a központi támogatást, meg az állami támogatást is igénybe venni. Vagy egy másik gyülekezet, 200 lélek körüli, Kisfülpös, ahol szintén biztosítani tudja a gyülekezet a lelkészi állásnak a létét.
Ha a hitéletet nézzük, akkor mi jellemzi ezeket a gyülekezeteket? Tehát mennyire aktív a gyülekezeti tagság, milyen munkákat végeznek?
Nálunk Erdélyben természetes az, hogy mindenki tartozik egy egyházhoz. Aki egyszer megszületett, azt megkeresztelik, lehetőleg gyermekkorban. Nagyon ritkán történik meg, hogy felnőttként keresztelkedik meg valaki. Hagyományaikhoz ragaszkodóak a mi gyülekezeteink. Különbségek vannak közöttük, vannak tájegységek szerint például olyan gyülekezetek, amelyek mélyebben élik meg az ő hitüket, más gyülekezetek pedig lazább kapcsolatban vannak az egyházzal, de minden gyülekezeti tag igénybe veszi az egyháznak a szolgálatát, ha nem is a vasárnapi istentiszteleteket, de keresztelést, esketést, meg a koporsó melletti vigasztalás, az természetes, hogy az egyháznak a feladata.
Milyen alkalmak szoktak lenni a gyülekezeteikben? Tehát ezeken a fontos dolgokon túlmenően mennyire rendszeresen tudnak egymással találkozni? Miket szerveznek? Mi a jellemző ilyen szempontból?
Hát a mi egyházmegyénkben már évtizedek óta gyakoroljuk az úgynevezett egyházmegyei belmissziói programot. Amikor összeállítjuk egy lelkészi találkozás alkalmával a mi rendezvényeinket, előre tekintve egy évre presbiteri találkozóink vannak, évente 3 nőszövetségi találkozóink vannak, ugyanúgy több egyébben az ifjúsággal találkozunk. És ezek mind alkalmak arra, hogy a gyülekezetek képviselői egymástól tanuljanak, az ő hitükben erősödjenek. Erre és ezekre a találkozásokra különösen az utóbbi 20 évben volt nagyobb lehetőség, és fel is lendült mindez, és van rá igény. Ugyanakkor énekkari találkozókat tartunk, az utóbbi 20 év nagy fellendülést hozott az egyházi énekkultúrában, mert az egyházok azok, amelyek a karéneklést pártolják, anyagilag támogatják, és a szakembereket biztosítják.
Milyen társadalmi helyzete van ezeknek a gyülekezeteknek pontosabban? Miből tevődik össze a tagság? Kik azok, akik jellemzően kötődnek az egyházközségekhez? Mennyire vannak fiataljaik?
A gyülekezeteinknek a társadalmi helyzete különböző. A legtöbb gyülekezet falusi gyülekezet, de a hely meghatározza az életformát. Nagyon sok gyülekezeti tagunk mezőgazdaságból, meg kisnyugdíjból él, a fiatalabbak pedig nagyon kevés pénzért, a legtöbben nagyon kevés pénzért dolgoznak, nem napi 8 órát, hanem akár 10-12 órát is. Néha pedig többletmunkát vállalnak azért, hogy családjukat fenntartsák. Sajnos az asszonyaink is kénytelenek munkát vállalni ahhoz, hogy gyermekeiket tanítathassák, meg biztosítani tudják saját családjuk számára a megélhetési lehetőségeket. Nagyon sok az idős ember, különösen a kisebb falvak ürültek ki úgy, hogy a fiatalok elmentek, amikor lehetőségük volt. Volt olyan, aki külföldön próbált megélni, mások pedig a városok felé vándoroltak el, mert ott könnyebben találtak maguknak munkahelyet. Az egész társadalmi szerkezetünk az unióba való belépés után nagy átalakulásban van, és ez sajnos nem zökkenőmentes nagyon sok helyen. Nagyon gyorsan zajlanak le változások, amelyek úgy megviselik az emberi tudatot, gondolkodást, kialakult egy bizonyos életforma, amihez hozzászoktak az emberek, és most egyből minden megváltozik.
Az elvándorlás az most is jellemző még? Tehát, hogy a fiatalok inkább külföldön próbálnak maguknak boldogulást keresni?
Úgy érzem, hogy ez a hullám most már alább hagyott. Nagyon sokan dolgoznak úgy külföldön, hogy letelik a 2-3 hónap, utána visszajönnek, és folytatják az életet otthon. Már nem annyira jellemző a külföldre való elvándorlás, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.